Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
A telefonvonalban Weihart Attila, a portfólió elemzője. Köszöntelek, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is.
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Enyhe optimizmus mutatkozik jelenleg a budapesti értéktőzsdén, illetve a vezető nyugat-európai részvénypiacokon is. Tegnap este rekordszinteken zártak az amerikai tőzsdék, a ma hajnali kínai adatok pedig összességében továbbra is jó hangulatot tartottak fent, és ez ragadt át most az európai kereskedésre is. A BUX Index 0,1%-os plusz mutat most éppen, de vegyes a papíroknak a teljesítménye. A MOL 0,9%-os ugrást mutat, 2088 forintra. A Richternél 0,2%-os emelkedést látok, 8475 forintra. Közben az OTP banknál mínusz mutatkozik, 0,3%, ennek a mértéke 13080 forinton kötöttek utoljára ebben a papírban. A Magyar Telekomnál 0,5%-os a csökkenésnek a mértéke, ez 2 forintot jelent, 418 forintra.
Forint hogyan kezdte a napot?
Forint gyengüléssel kezdte a napot, amelynek a mértéke most ugye a reggeli kereskedést tekintve szokatlan mértékű, egy egységnyi, 359.50-ről hirtelen egy fél óra leforgása alatt. 360 forint 50 fillérig ugrott az euróval szembeni jegyzés. Ez azt jelenti, hogy ugye nagyjából egy hétig tudott a 360-as kerekszint alatt maradni az árfolyam, és most újra e felett jár. A dollár forint jegyzések pedig ezzel párhuzamosan 301 forint 10 fillérig emelkedtek. Itt is volt néhány nap, amikor a 300-as kerekszint alá is benézett az árfolyam, de egyelőre nem tudott tartósan ez alatt maradni.
Weihart Attila portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A globális átlagnál is nagyobb hőmérséklet emelkedés és a gyakori szélsőséges időjárás miatt a hazai mezőgazdaságnak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembesülnie, hangzott el az agroinform.hu agrometeorológiai konferencián. Vadász Vilmos agrometeorológus az Inforádiónak elmondta, a gazdálkodók nehezen tudnak felkészülni a gyors változásokra.
Az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ez összefügg azzal, hogy a globális cirkuláció olyan módon változik, hogy a hőcsere, a pólus és az egyenlítők között megköveteli, hogy gyakoribbak legyenek a ciklonok, illetve azok a időjárási képződmények, amik a hőcserét végzik. Nos, ebből adódóan gyakrabban alakulnak ki a mi térségünkben is olyan időjárási események, amik a mezőgazdasági termelést mindenképpen a mindennapokban befolyásolják, zavarják. Ilyenek például a heves felhőszakadással, özönvízszerű esővel, égesővel, szélvihara járó heves zivatarok vagy szupercellák. Ezek mindenféleképpen gyakrabban jelennek meg, mint a korábbi évtizedekben, és erre számíthatunk a következő években, évtizedekben is. Ezek azonban igen nehezen előrejelezhető jelenségek. Bizonyos korlátok között lehet ezeknek a fellépését, illetve a hevességét előrejelezni.
Miként befolyásolja ez a gazdálkodók tevékenységét, hogyha az előrejelzés lehetősége is azért relatíve szerény, akkor hogyan tudnak erre fölkészülni? Föl lehet-e egyáltalán készülni?
Most mindenféleképpen lehet tenni a gazdáknak, bár nem lehet mindent teljes pontossággal előrejelezni, azért azt el kell mondani, hogy az elmúlt évtizedekben látványosan javultak a meteorológiai előrejelzések. Tehát bizonyos jelenségeket, bizonyos korlátok között igenis határozottan és jó megbízhatósággal lehet előrejelezni. Ezek a bizonytalanságok leginkább csak a legszélsőségesebb esetekben jelentkeznek. A fellépés valószínűségét akkor is elő lehet jelezni. Na most a termelőknek mindenféleképpen figyelembe kell venni a gazdálkodás során az előrejelzéseket, és az aktuális munkákat célszerű a konkrét időjárás előrejelzéshez alakítani. Tehát bizonyos időjárási ablakok definiálhatók bizonyos munkák vonatkozásában. Például a permetezéshez csapadékmentes és szélmentes időjárás kell. Tehát amikor olyan a helyzet, hogy permetezni kell, és az időjárás ezt lehetővé teszi, akkor abban a pillanatban, illetve rögtön meg kell lépni, mert ha esetleg ezt akkor elmulasztja a gazda, egy-két nappal, vagy esetleg héttel később már ez lehetetlenné válik, mert az időjárás megakadályozza. Tehát gyorsan kell reagálni az időjárási előrejelzések alapján az eseményekre.
Mit kíván ez a gazdálkodóktól? Azt kívánja, hogy jobban támaszkodjanak a precíziós gazdálkodásra, a digitalizációs lehetőségekre, nagyobb költségeket, több pénzügyi befektetést kíván ez a gazdálkodóktól.
Mindenféleképpen ebben az irányban is van mozgástér, illetve ebbe az irányba is el kell mozdulni, vagy célszerű elmozdulni. Számtalan olyan pont van, ahol a gazda erre a helyzetre reagálhat. Ilyen például a vízmegőrző talajművelés, amivel az esetleges csapadékszegény időszakok hatását lehet csökkenteni. Hát a precíziós növénytermesztés mindenféleképpen segíti ezt a problémát, illetve a megoldását. Az öntözéses gazdálkodás, tehát az öntözés feltételeinek kialakítása növeli a termelés biztonságát, mert a száraz időszakok gyakoriságával érdemes, illetve mindenképpen számolni kell.
Vadász Vilmos agrometeorológust hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Februárban 16,1%-kal csökkent az építőipari termelés az előző év azonos időszakához képest, amiben a tavaly februári magas bázis hatás is szerepet játszik, mondta az Inforádiónak a Takarékbank elemzője Horváth András, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
Elsőre meglepőnek tűnik valóban ez a 16%-os csökkenés, az eddigi számokhoz és trendekhez képest nagyon jelentősnek tűnik, azonban két okból is ijesztőbbnek tűnik ez a szám, mint ami valójában. Az egyik az, hogy az éveleje az építőipar teljes éves teljesítményében az kisebb súllyal szerepel relatíve, tehát volatilis iparágról beszélünk, ezen belül, mivel hogy kisebb súlyúak ezek a hónapok, még könnyebben produkál igen erős kilengést, annak ellenére, hogy a nominális teljesítményben esetleg nincs akkora eltérés, ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy a tavaly februári bázis, tehát amihez viszonyítjuk ezt a 16%-ost, az egy kiugróan jó hónap volt, egy 16%-os növekedéssel tavaly februárban, tehát ehhez a bázishoz képest nehéz lett volna viszonylag jó teljesítményt mutatni, pláne, hogy ezt figyelembe véve, hogy pandémiás időszak van, minden esetre a következő hónapok az érdemesebb kiemeltebb figyelemmel kezelni ez alapján, illetve ugye a megrendelés számok is gyengében alakulnak, mint az eddigi hónapokban.
De mégis mi lehet az oka annak, hogy ugye januárban erősen kezdett az építőipar, februárban pedig bekövetkezett ez a csökkenés. Mi lehetett az elsődleges hatás, mi lehet az elsődleges oka ennek?
Elsődleges hatás az alapvetően ugye a téli időszak az építőiparban, ugye mindig gyengébb, és ugye mivel a tavaly februári bázis az erős volt, így ez mindenképp várható volt, hogy lehúzza, ezen felül pedig hát nyilván a bizonytalanság az minden iparágat érint, az építőipar is. Bizonytalanság itt is növekszik fel, ugye az üzleti célú beruházások esetében, akik ugye ebben az esetben ugye tervezési hiányából fakadóan többszörösen átgondolják a beruházásaikat, és hiába a jelentős közmegrendelés az építőiparban, most már ennyi idő után, ilyen hosszú bizonytalanság után ez is kevésnek kezd látni ahhoz, hogy teljes mértékben megtámaszta az iparágat.
Összességében mire lehet számítani az év egészében?
Összességében mi arra számítunk most jelenleg, hogy 10%-ot némileg meghaladó visszapattanás lehet, és az iparág szereplő az alapanyaggyártók, illetve a diversifikált építőipari cégek is ezt erősítik meg. Viszont, hogyha a megrendelés állomány februárhoz képest hasonlóan gyengén alakul a következő egész első negyedévben, vagy akár a második negyedévben is, akkor ez akár módosulhat is, és van némi lefele mutató kockázat, de alapvetően a tavalyi viszonylag gyengébb évhez képest legalább minimális, de lehet, hogy annál erőteljes növekedés az idei várakozás, de a következő hónapokat még mindenképp érdemes megvárni a februári gyengébb adatok után.
Horváth Andrást, a Takarékbank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője a PwC Magyarország. www.pwc.hu
9 óra 18 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy a MOL csoport igazgatósága rendhagyó ülésen döntött 75,8 milliárd forint osztalék kifizetéséről. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 4 milliárd forintot fordít a szerb-magyar földgáz beszállítási kapacitás fejlesztésére. 2020-ban, illetve 2019-ben beszedett aukciós felárbevételekből, mondta az Inforádiónak a hivatal nemzetközi elnök helyettese. Sipos Ildikó beszélt Ságvári Pállal.
A most megjelent energiahivatali határozatban azt a döntést hoztuk, hogy a határkeresztező vezetékeken, a vezetékjogokon kialakult árveréseken a felárakat, azokat visszaforgatjuk részben infrastruktúra fejlesztésbe, és az a döntés született, hogy az ellátásbiztonsági szempontból legkiemelkedőbb infrastruktúra fejlesztésbe a szerb-magyar határkeresztező kapacitásra kerül ennek az elkülönített összegnek, ennek az aukciós felárnak a fele. Tehát ez 2020-as naptári évben ez az összeg nagyjából 5 milliárd forint, ami a földgázszállítónál egy elkülönítésre került egy számlára, és ennek a fele megy a szerb-magyar infrastruktúra fejlesztésre, és a másik fele pedig a rendszerhasználati díjaknak, ami a tarifáknak egy fontos eleme, annak a csökkentésére fog menni. És ezzel tulajdonképpen azt érjük el, vagy tulajdonképpen egy olyan helyzet alakul ki, hogy ez a október 1-én átadásra kerülő vezetékszakasz, ami nagyjából 15 kilométer, és ennek a beruházási költsége nagyjából 15 milliárd forint. Ez összesen ezzel az összeggel, tehát ezzel a 2020-as 2,5 milliárd forinttal, és az előző évről, tehát a 2019-es naptári évről származó, hasonlóan elkülönített 1,5 milliárd forinttal, tehát összesen 4 milliárd forinttal csökkenni fog, ennyivel kevesebb fogja a végfelhasználóknak a árát terhelni, tehát ennyivel kisebb lesz az árnyomás, tehát összességében a beruházásnak azt mondhatjuk, hogy több mint a negyede az, amit nem a végfelhasználók fizetnek ki, hanem az aukciós feláron keresztül a kereskedők.
Mindez azt jelenti, hogy ha a végfelhasználók költségei csökkennek, akkor a lakossági vagy egyéb vállalati céges fogyasztók is kevesebbet fognak tudni fizetni, vagy ez effektíve nem jelentkezik így mondjuk egy lakossági végfelhasználó számláján?
Nem fog növekedni. Tehát, hogy alapvetően ez egy komplex kérdés, aminek sok-sok eleme van, de nem terheli ez a 15 milliárd forintból ez a 4 milliárd forint, hanem összességében csak 11 milliárd forint növeli ezt a tarifa elemet, amit széterít a hivatal ugye a teljes felhasználói körön, de ez természetesen még más elemek is meghatározzák. A végeredményben azt tudom mondani, hogy ennyivel mindenképpen csökken, az árnyomás ennyivel nem kell emelni, és végeredményként pedig a felhasználók számára a szállítási rendszerhasználati díjnak ez a tétele, ez nem fog változást okozni.
Említette azt, hogy az aukciós felár bevételekből 2,5 milliárd forintot fordítanak a szerb-magyar földgáz beszállítási kapacitás fejlesztésére. Miért van jelentősége pont ennek a földgáz beszállítási kapacitásnak, ennek a pontnak?
Ez egy nagyon fontos fejlesztés. A hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervnek is az egyik kiemelt infrastruktúra eleme, ami október 1-ére most már biztosan látható, hogy kész lesz ez a fejlesztés. Azért fontos, mert jelenleg a legnagyobb betáplálási pont az az Ukrajna irányú betáplálási pont, és annak a jövője, a hosszú távú jövője az ebben a pillanatban kérdéses, hiszen az oroszok és az ukránok 2025-ig rendelkeznek tranzit megállapodással, azt követően pedig mi bízunk benne, hogy lesz egy új megállapodás, de nem egészen biztos, hogy mekkora kapacitást fognak a jövőben ezen a mostani legnagyobb betáplálási ponton használni az orosz forrás tekintetében, úgyhogy ezért fontos, hogy egy újabb nyílik Szerbia felől, ami nyilván a legfontosabb forrásként a török áramlatból érkező orosz forrásoknak lesz egy új betáplálási útvonala, de nem kizárólag. Tehát ezen egyéb források is érkezhetnek a jövőben, elsősorban a közép-ázsiai, azeri források, de akár a görög LNG beszállítása is lehetővé válik. Ez a magyar oldalról ennek minden technikai és szabályozási feltétele rendelkezésre fog állni október 1-től.
Ságvári Pált, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi elnök helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL csoport igazgatósága rendhagyó ülésen döntött 75,8 milliárd forint osztalék fizetéséről. Az ülés utáni tájékoztatón a társaság elnök vezérigazgatója úgy fogalmazott, harcedzettebbek lettek a válság hatására, Sipos Ildikó összefoglalója.
2020-ban olyan folyamatok zajlottak le, amivel korábban még nem találkozott a MOL. A cél az volt, hogy mindent megtegyenek, hogy a vállalatcsoport megerősödve jöjjön ki ebből a helyzetből, összegezte a MOL elnök vezérigazgatója, aki hangsúlyozta, 2020-ban 100 éve nem látott sokkot élt át a kőolajipar.
A globális olajkereslet a legrosszabb időben több mint 20%-kal esett vissza. Ez olyan volt, mintha az Egyesült Államok és Kína egyszerre állt volna nyersolaj vásárlásával.
Hernádi Zsolt kiemelte, a MOL ebben a rendkívüli helyzetben meg tudta őrizni stabil pénzügyi helyzetét, és bár a járvány és következményei még itt fognak maradni, már látják a fényt az alagút végén.
Látjuk azt, hogy milyen fiskális ösztönző csomagokat indítanak el, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, sőt az egész Európai Unióban. Így nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mi számunkra releváns piacokban a GDP növekedés az 5% körül lesz 2021-ben. Azért bizonyos gazdasági szegmensek, amik a mi fogyasztási oldalunkból rettentő fontosak, azok azért sokkal lassabban fognak kilábalni. Tudjuk azt, hogy a turizmus nem fog beindulni, tudjuk azt, hogy a légiforgalomnak még évekig kell várni arra, hogy a 2019-es szintet el tudja érni. Tudjuk azt, hogy ugyanez vonatkozik a nemzetközi hajózással, és tudjuk azt, hogy a nemzetközi kereskedelemre is ugyanezek a szabályok érvényesek jelennek. Azért azt is meg kell mondjam, hogy már tudunk egy csomó olyan vállalat, amit a tavalyi év elején még nem nagyon tudtuk. Edzettebbek lettünk, harcedzettebbek lettünk, bebizonyítottuk, és nem csak mi, hanem az egész olajipar, hogy tudunk jól teljesíteni. A MOL-ról pedig csak azt tudjuk mondani, hogy élveztük minden előnyét annak, hogy egy erős integrált vállalat vagyunk, amivel csillapítani tudtuk a járványnak, a járvány gazdasági hatásainak, a MOL-ra és a MOL-csoportra eredő hatásait.
Az elnök vezérigazgató azt is közölte, jelenleg egy energia átmenet zajlik, ami egyben egy új ipari forradalom része is. Ennek a MOL nem elszenvedője, hanem alakítója kíván lenni. A főbb pénzügyi mutatókról szólva az elnök vezérigazgató elmondta, hogy 2020-ban a MOL több mint 2 milliárd dollár, vagyis 630 milliárd forint tiszta EBITDA-t, vagyis kamatokadózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt termelt. És bár a vállalatcsoport eredménye a járványhelyzet és a gazdasági válság miatt 2019-hez képest 16%-kal csökkent, még így is meghaladta az utolsó COVID utáni frissített 1,9 milliárd dolláros célkitűzést. Az elnök vezérigazgató arra is kitért, hogy 2030-ig globálisan jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-ig pedig meg is kell szüntetni azokat. Ebben a helyzetben a körforgásos gazdaság lesz a kulcsa annak, hogy a világ ki tudjon jönni a klímaválságból. A MOL részt kíván venni ebben az átállásban, ezért is frissítették februárban stratégiájukat, amely azt is kimondja, hogy 2050-re karbonsemleges lesz a társaság. Az átalakulásban ugyanakkor még évekig szükség lesz fosszilis üzemanyagokra, hosszú távon azonban az alternatív megoldások ki fogják szorítani a hagyományos energiahordozókat. Azt azonban, hogy melyik lesz ez a nyertes alternatív energia, most még nem lehet megmondani, összegezte az online sajtótájékoztatón Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz Attila, változott-e a helyzet a börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, köszöntelek újra is a hallgatókat is. Igen, vannak változások. A MOL 1,3%-os szárnyalást mutat 2096 forintra, és leginkább ez húzza most felfelé a Bux Indexet is. Most 0,3%-os emelkedés látok 42.750 pont környékén. A másik emelkedő vezető papírunk a Richter, itt 0,3%-os pluszt látok, 8485 forintra. Közben az OTP Bank továbbra is kicsit gyengélkedik, 0,3%-os a mínusznak a mértéke, 13.080 forinton kereskedtek utoljára vele. A Magyar Telekom pedig már 3 forintot, azaz 0,7%-ot esett, 417 forintra.
Forint?
A forintnál további gyengülést látok a reggeli kereskedés során, ez most már több mint egy egység, ami szokatlan mértékű itt a reggeli kereskedést figyelve. 360 forint 60 fillérig emelkedett az euróval szembeni jegyzés, ez tehát azt jelenti, hogy több mint egy hét után újra a 360-as kerekszint fölé lendültek a jegyzések. Ezzel párhuzamosan dollár-forint kurzus is emelkedett. 301 forint 30 fillérig jelenleg a bankközi piacon.
Beállt Attila portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu